Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai meghívottunkkal, Nagy Ferenccel körülbelül egy éve, valamivel több mint egy éve próbáltuk feldolgozni a 2023. október 7-i terrortámadást, amelyet izraeliek ellen követtek el a Hamasz terroristái. Akkor a sok állapotában beszélgettünk, arra kértem Ferencet, hogy térjünk most vissza egy kicsit, eltelt egy nagyon fontos tragédiákkal és veszteségekkel teli év, további tragédiákkal és veszteségekkel teli év. Október 7-én elfogott túszok egy részét szabadon engedték, még mindig fogságban vannak akkor elrabolt emberek. Lássuk, hogy most hogy lehet erre az időszakra visszaemlékezni.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, hát bizony rengeteg időt, ez egy év, most nagyon besűrűsödött a világpolitika. Izraelnek mindig is egyfajta centruma, epicentruma volt. Egyébként, hogyha már úgy beszélünk, hogy a mai nap dátumát, akkor azt Izraelbe úgy teszik hozzá, hogy a háború 528. napja. Tehát ez egy új időszámítás is egyben. Ez az október 7-i támadás, illetve hát az utána megindult háborús helyzet. Tehát most már így számoljuk a napokat, mármint Izraelbe így számolják a napokat. És bizony nagyon sok minden történt, és hát nem is tudom, mi megkezdjük. Mivel hogy az már az is önmagában egy szörnyű helyzet, ami most Izraelben kezd kialakulni belpolitikailag. Úgyhogy most ugye a Netanyahu kormány, hát ez minap, szinte minapi hír, menesztették a Shabak, tehát a belbiztonságnak a vezetőjét, Runen Bartot, és most ugye még két olyan személy van, aki állandóan a Netanyahu kormánynak a ösztözébe van, az egyik az ugye egy női vezető, Gali Baharav Miara, ő tulajdonképpen a főügyészi poszt, bár ilyen pozíció pontosan nincs Izraelben, őt ilyen hát a kormány jogi főtanácsosaként szokták talán így lefordítani. A másik pedig a legfelsőbb bírósági szak, amitnek a állandó támadás alatt levő két olyan másik személy. Egyébként Baharav Miara ellen már ki is adták tulajdonképpen a kilövési engedélyt, az igazsági miniszter most már megkezdte ellen is tulajdonképpen a leváltása érdekében az akciókat. Hát tulajdonképpen ez tudom, nem szorosan tartozik talán, bár minden lényegében a Gázához, illetve a túszok ügyéhez kapcsolódik, hiszen a Shin Bet vezetőjét azért is távolították el, hiszen kiderült, hogy a kormány katonai szóvivője, egy Eli Feldstein nevű ember katari megbízásból teljesített olyanfajta, hát ilyen cégek, állítólag cégek megbízásából egy olyan imáskampányt, hogy kedvezőbb színben tüntessék fel a katari államot, amely ugye hát közvetítőként lépett fel a Hamász, illetve Izrael között. És hát ez most elképesztő botrány sorozatot indult el. Már csak azért is, mert ugye háború van, tehát így nem véletlenül mondtam, hogy a háború 528. napja, az alatt nem szokás leváltani egy ilyen magas pozíció, tulajdonképpen katonai vagy illetve biztonsági vezetőt. Ráadásul maga a kormány, tehát a Netanyahu kormány elutasítja egy nemzetközi, vagy egy nemzeti vizsgálóbizottságnak a megszervezését, pont a háborúra hivatkozott. Tehát ez egy eléggé kettős mérce ebből a szempontból is.
Miért?
Hát azért, mert most már egyre inkább ő feltűnő, hát maga a Shin Bet most leváltott vezetője is elismerte, hogy bizony felelős a biztonsági szolgálat az október 7-i események megtörténtéért tulajdonképpen, mert hogy most már egyre világosabb bizonyítékok vannak arra nézve is, hogy a Hamásznak voltak olyan anyagai, amelyek eléggé nyilvánvalóan az izraeli titkosszolgálatok, illetve hát ilyen hírszerzői szolgálatoknak a tudomásra kellett, hogy jusson. Egyszerűen az interneten elérhető meg voltak azok a kiképző videók, amelyben már gyakorlatoztak a Kasszam csapatok, brigádok, majd a kitörés után hogyan, miképpen kell bevenni különböző katonai támaszpontokat.
Emlékeztetném a hallgatót, hogy egy évvel ezelőtt pont arról beszélgettünk Nagy Ferenccel, hogy hogy lehet az, hogy a világ egyik legvédettebb, legszigorúbban védettebb határszakaszán sétáltak be a terroristák, és mészároltak le fegyvertelen civileket, és úgy, hogy órákon keresztül nem érkezett segítség. És hát ez a történet az, ami az elmúlt másfél év alatt sem lett sokkal világosabb, ha jól értem.
Így van. Hát de ez egyébként megtekinthető a Washington Postnak egy dokumentumfilmje az interneten, a YouTube-on fönt van, tehát hogy egyértelműen izraeli magas rangú vezetőket is szembesítettek a bizonyítékokkal, és bizony nem tagadják, hogy ennek bizony, hát volt nyilvánvalóan nagyon-nagyon-nagyon súlyos hibák lehettek, és itt azért van egy másik dolog is, ami már bizony még tovább vezet, az pedig az, hogy ugye a Hamász tevékenysége bizonyos értelemben egy bekalkulált politikai tőke mindig az izraeli jobb oldal, ehhez szintén a Netanyahu kormánynak is, tehát olyan értelemben, hogy mindig építettek erre a fenyegetésre. Ugye a Netanyahu előtti szintén jobb oldali kormányfő Bennettnek a mondása híresült el, hogy hát 5 évente lenyírjuk a füvet, utalva arra, hogy Gázában kb. 5 évente kell egy nagyobb katonai erődemonstráció, illetve beavatkozás, akkor egy kicsit úgymond a Hamásznak a katonai infrastruktúráját le kell hát picit nyesni, aztán így szépen újra hagyni békén, és ez egy ilyen dinamikus egyensúlyi állapotként fenntartható egy állandó hát veszélyérzet. Másrésztről mindig egy olyan fajta, a Hamászt is tulajdonképpen egyfajta módon bebiztosító művelet ez, hiszen soha olyan teljes mértékű leszámolásra nem kell számítania, mert mindig lesz egy olyan külön alkú titokban. Hát ugye most ez a nagyon kényes helyzet, ez a Qatargate ügy is valami ilyesmit mutat, hogy bizony vannak olyan titkos csatornák, amelyen keresztül hát mégiscsak összeszűnnek dolgok az izraeli politikai magas, hát befolyású jobboldali személyiség, főleg jobboldali személyiség, és ugye hát mondjuk így a palesztin terrorizmus, az államfenntartó terrorizmus lényegében képviselői között. Azért ugye hozzá kell tenni, hogy a Hamász önmagában nem is tudott volna Gázában hatalomra jutni annak idején, mert ez már ugye elég régen volt, bizony az már 2008, valahogy így, 6-8 tájt volt, mert hát leszámoltak ugye a Yasser Arafat féle sokkal liberálisabb vonallal, tehát ott lényegében egy egyeduralmat hoztak létre, és ez a megosztottság, ami hát azóta is fennáll lényegében a Hamász illetve. Bocsánat.
Ez ugye? A Katar ügy, ez még felderítés alatt áll, még a Netanyahu kormány felelőssége is feltárásra szorul, tehát nagyon messze van az, hogy tisztán lássunk azzal kapcsolatban, hogy az október 7-i terrortámadás hogy történhetett. De ennél is furcsább az, hogy folyamatosak a tiltakozások a túsztárgyalások miatt, egyre elkeseredettebbek az emberek, és egyre többen vetik fel, hogy abban is felelőssége van a Netanyahu kormánynak, hogy eddig kevés túsz szabadult ki, illetve hogy akik még fogságban vannak, azok kvázi életveszélyben töltik a napjaikat, anélkül, hogy gyors segítség érkezne, vagy megtenné a kormány azt, amit ilyenkor meg kellene tenni értük. Mennyire megalapozottak ezek az aggodalmak, és ezen a téren mi várható? Látjuk-e már a túszdráma végét?
Hát nyilvánvalóan a túszok ugye is része ennek a fajta dinamikus egyensúlynak. Tehát a Netanyahu kormány nem akar tovább lépni a fegyverszüneti egyezmény, a korábban megkötött fegyverszüneti egyezmény következő etapjához, hiszen az azt jelenteni, hogy hát lényegében a teljes észak-gázai, hát mondhatni kilakoltatását a palesztin lakosságnak, azt ugye most akkor ezt tulajdonképpen akkor vissza kell csinálni, és egy lényegében egyfajta ilyen békésebb következő lépcsőben mondhatni, hát a Hamas visszaépülésével, vagy egy újabb ilyenfajta a gázai korábbi helyzetnek a visszatérésével járna együtt. Hát ez természetesen nem érdeke se az izraeli közvéleménynek, se a kormánynak sem azért, viszont hát nem nagyon van tovább lépése, más lehetőség, hiszen ha ezt nem lépik meg, akkor az a túszoknak az ügyét sem fogja segíteni, viszont ugye az izraeli vallás törvények, és hát mondhatni így ilyenfajta legalapvető morális alapelv a Pidyon Shvuyim, a foglyok kiszabadításának az erre, ami megy középkorban is nagyon fontos volt, hiszen nagyon sokszor volt, hogy háborús helyzetben a zsidó kereskedőket, vagy akár lakosságot érintett a különböző, hát ugye, vagy keresztény, vagy muszlim államok hát foglyul ejtettek, és úgy számukra csak az egy út volt a megmenekülés, hogyha ha értük, hát kiváltást, tehát hogy valamilyen módon megváltották őket. Ennek azért megvannak a hagyományai, egyébként maga a Talmud, bocsánat, nem is a Talmud, hanem a Shulchan Aruch egyik ilyen passzusra is vonatkozik, hogyha minden olyan fogoly, minden egyes nap fogságban tölti, úgy kell tekinteni, mint hogyha gyilkosság áldozata lenne. Tehát lényegében ez is egy ilyen fogoly dilemma, mondhatni, szinte szó szerint a kormány számára, hiszen az ő biztonságuk, illetve kiszabadításuk érdekében csak a Hamaszon keresztül vezet az út, nagyon más lehetőség nincs. És hát itt akkor viszont mégis csak valamilyen módon hát el kell kezdeni ezt a tárgyalást, ez egy ilyen nagy padhelyzet, amiben hát nem tűnik van úgy, hogy most ebben igazából tudnának más módon előre jutni. Ugye vannak különböző nagyon furcsa, hát abszurd tervek, ugye a Trump kormányzatnak a most például szintén minapi hír, hogy Szomáliába, illetve Szudánba telepítenék ki a gázai lakosságot, ugye cirka 2 millió ember kitelepítése, bevallottan nem az ő kérésükre és megkérdezésükkel, tehát ez egy deportáció lenne, és akkor egy kiürült terület valahogyan akkor, én nem tudom, hogy a túszokkal természetesen, és akkor azok körülbelül mire számíthatnának egy ilyen kitelepítő akció során, tehát hogy ők vajon akkor hogyan van az ő sorsuk bekalkulálva ebben a helyzetben. Ez is egy ilyen kérdéses dolog. Úgy tűnik, hogy egyébként az Arab Ligának a másik ilyen terve, amelyik ugyebár úgy számol, hogy hát egy felépítés, egy újjáépítés, ebben gondolkodnának ők is, de a Hamásszal, illetve a túszok ügyével ők sem nagyon foglalkoznak ebben a kertben, egyszerűen ez egy bekalkulálhatatlan.
Fogjuk még mindig fogságban vannak, volt egy furcsa, elrettentő, elborzasztó túsz átadási folyama. Mindezeknek a fényében hogy lehet most beszélni mindarról, ami Izraelben történik, Gázában történik?
A Bibesz, hát ugye ott is érdekes, hogy ki milyen tényeket hangsúlyoz ki. Hamas ugyanis 2023. novemberében már ki akarta adni a gyermekeknek a holttestét, mert hogy állítólag már szinte az első légicsapások idején már áldozatokká váltak, tehát valószínűleg őket, hát legalábbis ugye ez a Hamas verziója, hogy őket izraeli az első támadási csapások után már tulajdonképpen ők meghaltak, elhunytak. De nem voltak hajlandók az izraeliek akkor ezt ebbe belemenni.
Egészen pontosan ez úgy történt, hogy a 2023 végén kiadott egy, amikor megindultak a légicsapások Gáza ellen, akkor kiadott a Hamász egy közleményt, hogy Shirin Bibász és két kisfia áldozatává vált a légicsapások miatt, légicsapásoknak. És ekkor az Izraelből olyan információk láttak nyilvánosságot, hogy tudomásuk van arról, hogy az áldozatok, illetve az elrabolt anya és a két gyerek élnek, és hogy ezeket a híreket csak azért lebegtette meg a Hamász, hogy valamilyen módon gátját szabja a légicsapásoknak. És azóta, tehát ezután a 2023 végén napvilágott információk után nem volt érdemi adat arról, hogy mi van ezekkel az emberekkel, az anyával is, a két kisgyerekkel.
Így van, és ez tulajdonképpen mind a két fél részéről egyfajta, hát hogy is mondjam, hogy lehet ezt szépen mondani, egy ilyen politikai manőverek, illetve hát különböző ilyen propagandagépezet számára beépíthető elemek voltak, egyfajta morálvorsing mind a két részről. A Hamas részéről ugyebár az, hogy hiszen ők lényegében még mentik is a foglyokat, ugye ennek volt egy másik ilyen nagyon abszurd eset, amikor egy Omar Shentov nevű kiszabadításra váró fogolya az ilyen kiszabadítási szertartás, azt nem is tudom, hogy ezt hogy kell mondani, során két Hamas terroristát fejen csókolt, vagy homlokon csókolt, mint egy mutatva, hogy nem ők az ellenfél, hanem tulajdonképpen a közös ellenfél, ugye ezzel ezt aztán később úgy magyaráztak, hogy kényszer hatása alatt. Ez valóban a felvételeken van egy furcsa momentum, hogy ott valamit a propaganda videós suttog a fülében, és utána következik be ez. Tehát, hogy ez igazából nagyon fura, egy olyan fajta látszattá vált a politika, hogy így mind a két részről, vagy minden oldal a maga verzióját lényegében hát így kivetíti elénk egy ilyen egy spektakulárisan is. Hát nekünk kell eldöntenünk, hogy mit fogadunk el, és akkor igazából ezért silányosodott le a politikai tényeknek a világa, és az újságírók egyre kevesebb szerepet kapnak, hiszen Izraelben is egyre inkább próbálják az ő tevékenységet korlátozni, főleg Gázában. Ugye a BBC most lett újra megvádolva azzal, hogy hát mondhatni szintén az egyik ilyen tudósítása miatt, ami a gázai terroristákat, mint egy kedvezőbb színben próbálná úgymond feltüntetni.
Arról az ügyről beszélsz, ahol a gyerekek helyzetéről volt szó, és kiderült, hogy az egyik magasrangú Hamasz tisztségviselő gyerekei szólalnak meg, mint kvázi hétköznapi áldozatok? Ez a BBC ügy?
Igen, az is, aztán ott volt női foglyok kiszabadulásakor is egy olyan tudósítás, ami szerint hát lényegében velük jól bántak, és nem volt ott semmiféle, amiket így mindenki részről szoktak felhozni. Hát ugye ez nagyon nehéz ügy, és amit a másik dolog, amit mondtál, hogy mivel a kormány, de nem csak a kormány, tehát több más tagja is, a külügyminiszter is tulajdonképpen a háborús bűnösként van most már nyilvántartva, ezzel lényegében a nemzetközi jog szempontjából Izrael, hát mondhatni egy ilyen olyan, mint a középkorban volt ugye a pápa kiátkozott egy király, tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon fura helyzet van, egy extrém állapot. Egyébként ez a Gáli Bárav Mirál, például még elítélte ezt a dolgot, hiszen hát a kormány tagjaként hát nyilvánvalóan ezt is kell tennie, de hát lám ez sem segít az ő pozícián, mivel hogy azért nem akadályozza a Netanyahu kormányzat bizonyos ilyen, hát például a most a legutóbbi hírek szerint éppen a vallásos Jeshiva növendégeknek a behívási, sorozási lehetőségét próbál puhítani a kormány, és ezen most például ezen megy a Csetepaté, a főügyész és a kormányfő között. Na mindegy, de hogy lényegében ez is egy olyan helyzet, hogy Izrael, mondhatni az izraeli autokrácia számára ez egy újabb olyan lehetőség, hogy lám a világ, mint egy ellenünk van, hogy bizonyos értelemben ez a budapesti látogatás talán hát megtöri ennek ugye a jegét, de hozzátenném egyébként, hogy ez érdekes, hogy vajon Németországba tiszteletét teszi Netanyahu, hiszen Merz is kilátásba helyezt, hogy meghívná amúgy
ez volt az első gesztus a Merznek a megváltoztatás után. Tehát még egyszer mondjuk el a hallgatóknak, akik nem követné szorosan az eseményeket, a Nemzetközi Bíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu ellen. Ennek ellenére több magasrangú kormányfő, tehát vendégül látja, többek között Orbán Viktor is, és hát nem tartóztatják le ezekben az országokban, ahova ő látogatását teszi. És ez a tény, ez tulajdonképpen a teljes nemzetközi jogi biztonsági rendszert megkérdőjelezi. Mert akkor...
Hát, Amilyen biztonságrendszer egyébként alapvetően globálisan, meg lett most Trump elnöksége óta kérdőjelezve, ugye ezt azért tegyük hozzá, most már bocsánat, hogy kocog, de már röhely, már kínomban nevetek, tehát hogy már minden olyan a nemzetközi szervezeteknek, az együttműködés, a kölcsönös együttműködésen alapuló szervezeteknek minden struktúrája megvan már kérdőjelezve. Ugye hát maga Izrael például kimondottan támogatná azt, hogy az ENSZ minél kisebb hát, jogosítványa rendelkezzen. Ugye most például az UNRWA, ami ugye a kimondottan a palesztin menekülteket segítő ENSZ, nem is tudom, főosztály talán, annak a megszüntért lobbizik, tulajdonképpen Trumppal együtt, mondván, hogy hát ugye milyen dolog az, hogy ez külön kezeli az ENSZ ezt a problémát, miközben hát mondhatni, hogy ez a kérdés, ez Izrael belügy, és hát nem kéne, hogy nemzetközi szervezetek beavatkozzanak ebbe a dologba, ráadásul úgy, hogy ugye bizonyíthatóan, ráadásul szerint bizonyíthatóan elfogultak mindig a palesztin ügy mellett. Tehát itt most már minden szempontból azon megy egy ilyen nagy globális harc, hogy az autokrácia, a nemzeti autokráciák, amelyek egyébként egyre inkább gazdasági, hát hogy is mondjam, ilyen technokrata elitekkel szövetkezve próbálnak egy olyan immanens politikai hatalmat felépíteni, amelyik mindenfajta nemzetközi eddigi egyensúlyi rendszert felborít. És ezzel tulajdonképpen egy új világrendet fog elindítani, ez most már talán nem összeeskedés elmélet, hanem kijelenthetjük, hogy ez folyik nem is a háttérben, hanem az előttérben.
Annélkül, hogy léteznének azok az ellenőrző szervek, amelyek a második világháború után jöttek létre, éppen azért, hogy megakadályozzák az olyan típusú katasztrófákat, jogtiprásokat, tömeggyilkosságokat, amelyek a második világháború alatt bekövetkeztek. Ez most már egy patthelyzet, amiből nem tudom, hogy lehet-e látni a bármiféle kiutat. Számomra az a megdöbbentő, hogy miközben erről beszélgetünk, a közben tényleg tömegek élete forog kockán, a még mindig fogságban lévő foglyok élete, a Gázában rekedtek élete, vergődik az izraeli ellenzék, és alapvető jogait követeli, demokratikus alapvető jogokat követel. Látszik-e valamilyen, vagy bármilyen kiút, vagy bármilyen esély a konszenzusra, vagy a dolgok enyhülésére, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor milyen mérleget vonhatunk? Van sejtelmed erről?
Hát most mindesetre szerdán lesz egy gigantikus nagy tüntetés, ugye most látszik a tüntetésekkor eltéljük, a Belgrád.
Mondjuk el, igen, hogy nagyon furcsa volt a március 15-e, mert Budapesten ugye hatalmas tömegek gyűltek össze Orbán Viktort és Magyar Pétert hallgatni. Belgrádban sok százezer ember lepte el az utcákat, és Bukarestben is Európa párti tüntetés volt. Ráadásul Tel Avivban tüntetett Benjamin Netanyahu ellenzéke, és azok a hozzátartozók, akik még mindig várják vissza a túlszulejtett családtagjaikat.
Így van, és most a Shin Bet leváltása, vezetőjének leváltása ürügyén legint szerdára terveznek egy hatalmas nagy tüntetést, ami hát nem tudom, hogy milyen eredménnyel tud járni. Láthatólag a többi sem mozdította még el eddig ezeket a félig meddig már bebetonozott politikai vezetőknek a pozícióját nem sikerült megrendíteni, illetve hát ugye nálatok Romániában még egyelőre ez a pozíció még nem betonozott, mert csak fenyegetés alatt van mondjuk az ottani politikai helyzet, szituáció a leendő elnökválasztás miatt, de hogy hát igen, Izraelben már ez igazából egy vészes helyzet, mert hogy egyrészt háborús helyzet, ugyanakkor meg a nemzetközi térben egy kitüntetett pont, mint ahogy ezt így kezdtem is a beszélgetésünk elején. Arról nem is beszélve, hogy még milyen elképesztő olyan fenyegetések vannak, ugye most nem tudom, hogy például behozhatjuk-e, de nem olyan rég van, vagy talán még most is folyik, nem is tudom. Irán van egy ugye orosz-kínai-iráni közös hadgyakorlat, ott a Perzsa-öbölben, amelyik ugye szintén egy stratégiai pontja a világnak, valamikori amerikai doktrinák számára ez egy ilyen amerikai beltenger volt még. Na most itt ebben a játékban Izraelnek nagyon-nagyon kényes a pozíció, hiszen ha Irán, ha minden igaz, meg idén hát nukleáris fegyvert tud fejleszteni, tehát már be is indíthatja akár ennek a sorozatgyártását, és ez egy teljesen új helyzetet fog megint csak teremteni. Ja, és hát még hozzátenném gyorsan, hogy ez a nemzetközi biztonsági garanciáknak a rendszerének a felbomlása, ez önmagában vezet tulajdonképpen az atomsorompó egyezménynek a hát ilyen hallgatólogos megszűnéséhez, és egyre több állam fel fog fegyverkezni különböző nukleáris fegyverekkel, hiszen hogyha más nem, akkor ezzel tudja magát úgymond bebiztosítani egy esetleges globális fenyegetés ellenében. Ezt ugye Németország is tervezi, Lengyelország, Brazília már nagyon régóta tervezte, de most újra állítólag nem tudom, hogy igaz-e, de megint felmerült ennek az ötlete, és egyre több államnál fog ez nyilvánvaló ez felmerülni. És majd ami még az atom sorompó egyezmény idején még csak 5 állam rendelkezett ilyen fegyverrel, most kb. 10-12, de ugye amikor még ezt így bejósolták, hogy ha ilyen egyezmények nem születnek, mi lenne a következménye, akkor olyan 30-40 államra már ugye a 60-as, 70-es években úgy szólták, hogy ennyi állam rendelkezett volna már akkor is. Hát ez most akkor megint ezenek a veszélye bekövetkezik. Ez azt jelenti, hogy akár egy kisebb fokozatú helyi konfliktusban valamelyik állam elrettentésül akár használhatja is ezt a fegyvert, netán csak revolverezi az ellenfeleit, mondjuk így, hogy mondjuk ahogy Észak-Korea teszi, hogy néha ellövöldöz így a szomszédai feje fölött, vagy esetleg ezt már esetleg élesben ki is próbálná. De ezt most már igazából nem akarom az álmainkat még jobban, még rosszabbá tenni, csak ez még egy plusz olyan információ, ami hát így megint egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy megáll a Gáza határon belül, vagy Izrael határon belül ez a folyamat.
Ha csak nem sikerül a konfliktusokat temperálni, és stabilizálni ezt a hosszú évek óta kilátástalan helyzetet, de az elmúlt másfél évben elképzelhetetlenül tragikusra forduló válságot. Úgyhogy akkor innen folytassuk szerintem, hogy van-e remény bármiféle váltásra, stabilizációra, és hogy tudunk-e az eddiginél derűsebben beszélgetni. Másfél éve, és most is Nagy Ferenccel néztük végig, hogy milyen következményei voltak a 2023. október 7-i Izraelben elkövetett terrortámadásnak. Nagy Ferencnek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és várjuk vissza hullámhosszainkra, ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Köszönöm szépen!
Én köszönöm a beszélgetést, és mindenkit. Nagyon puszilok, és remélem, hogy jobb eredményekkel fogunk majd tudni beszélni újabb, legközelebb, ha még lesz, akkor nem érhetőnek.
Legyenek jobb alkalmaink, kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Nagy Ferenccel, a műsor szerkesztője és műsorvezetője, Parászka Boróka búcsúzik. Hanganyagunk most is visszahallgatható a podcast csatornáinkon. Nagyon várjuk visszajelzéseiket. Viszont hallásra!